Erős vár a mi Istenünk! Szeretettel köszöntöm a testvéreket mai Isten tiszteletünkön. Szent Háromság ünnepe utáni 7. vasárnapon az útmutatóban a heti ige az Efezusi Levél 2. fejezetének 19. verséből így hangzik: Nem vagytok többé idegenek és jövevények, hanem polgártársai a szenteknek, és háza népe az Istennek. Egy személyes megjegyzés ehhez az igéhez, amikor 2 évvel ezelőtt először voltam itt az Isten tiszteleten, már akkor ugye ide költöztem, akkor a heti ige volt ez az ige, úgyhogy olyan megerősítő, amikor ez az ige újra elém kerül, hogy tényleg Isten előtt mi nem idegenek és jövevények vagyunk, hanem polgártársai a szenteknek és házanépe az Istennek. És milyen jó ezt megélni nekünk így a gyülekezet közösségében is, hogy az Isten családjához tartozhatunk, és ez milyen nagyon nagy ajándék. A másik ige a Zsoltár, 24. Zsoltár első verse, ami a bevezető liturgiában is el fog majd hangozni: az Úré a föld, és ami betölti, a földkerekség és minden lakója. Hát legyen igaz számunkra is ez a tapasztalat, hogy minél többen a föld minden lakója tapasztalja is ezt meg személyesen is. És ugye hónap 2. vasárnapja van, úrvacsorás Isten tisztelet, nincsen külön gyerekfoglalkozás, hanem a gyerekek is majd itt az Isten tiszteleten kapnak feladatot, és ilyenkor azt szoktuk, Panna emlékeztetett, nehogy elfelejtsen most, mint múlt hónapban, hogy ilyenkor az imádsággal szoktuk kezdeni, a Szentházadba kezdetünk imádsággal. A gyerekektől mindenképpen azt kérem, hogy álljanak fel, ha a felnőttek is szeretnének, akkor lehetne. Azért mondtuk évelején, hogy felállva imádkozzuk ezt az imádságot, mert ez egy olyan imádság, hogyha megérkezünk a templomba, akkor mielőtt leülnénk a padba, előtte mondjuk el az imádságot. Nem úgy, hogy úgy beesünk, és akkor lehuppanunk, aztán majd valamikor szólunk az Úrhoz, hanem megadjuk neki így is a tiszteletet. Úgyhogy akinek van kedve fölállni, akkor állva imádkoztatja, de a gyerekek mindenképpen álljanak fel. Így imádkozzuk az imádságunkat. Szent házadba jöttem, Atyám, ó, add áldásodat rám. Imádságom halld meg, kérlek, közöld velem szent igédet. Amen. Foglaljunk helyet, és akkor a kezdő énekünk az Eke énekeskönyv 110-es számú éneke. A bevezető oltári szolgálat során az evangélikus énekeskönyv 389-es énekét fogjuk énekelni. Az Atya, Fiú, Szentlélek nevében. Az Úré a föld, és ami betölti, a földkerekség és annak lakói. Énekeljetek az Úrnak örömújongással, énekeljetek áhítatos, szép éneket, mert Isten az egész föld királya, Isten uralkodik a népeken. Ízleljétek és lássátok, hogy jó az Úr, boldog ember az, aki benne bízik. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme legyen mindnyájatokkal. Testvéreim, Isten színe előtt gondoljunk méltatlanságunkra, és valljuk meg bűneinket. Kegyelemért könyörgök, Istenem, bűneim erőt vesznek rajtam, hitem is ingadozik. Ne szállj perbe velem, és a megrepett nátszálat ne törd el, hanem éreztesd velem bűnbocsátó irgalmad éltető erejét az Úr Jézus Krisztusért. Amen. Testvéreim, Isten megkönyörült rajtunk Jézus Krisztus által, aki meghalt bűneinkért, hogy Istenhez vezessen minket. Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat. Imádkozzunk! Istenünk, aki előtt nyitva van minden szív, és aki előtt semmi el nem titkolható, tisztítsd meg szívünk szándékát szent lelkeddel, hogy igazán szeressünk téged, és méltóképpen dicsérjük szent nevedet, az Úr Jézus Krisztus által, aki veled és a szent lélekkel él és uralkodik
örökkön örökké. Amen.
Kedves testvérek, hallgassuk meg azt a szent igét, amelyet egyházunkban erre a mai vasárnapra, Szent Háromság ünnepe utáni hetedik vasárnapra felolvasásul rendeltek, és amit megírva találunk Márk evangéliumának 8. fejezetében, az első 9 versben a következőképpen. Isten igéjét tehát Márk evangéliumából olvasom, a 8. fejezet első versétől kezdődően. Azokban a napokban, amikor ismét igen nagy volt a sokaság, és nem volt mit enniük, magához hívta tanítványait, és így szólt hozzájuk. Szánakozom a sokaságon, mert már 3 napja vannak velem, és nincs mit enniük. Ha pedig éhesen bocsátom őket haza, kidőlnek az úton, mert némelyikük messziről jött. Tanítványai így feleltek. Miből tudná valaki ezeket kenyérrel jól lakatni itt a pusztában? Megkérdezte tőlük, hány kenyeretek van? Ők ezt válaszolták, 7. Ekkor megparancsolta a sokaságnak, hogy telepedjék le a földre, azután vette a 7 kenyeret, hálát adott, megtörte és tanítványainak adta, hogy tegyék eléjük. Ők pedig a sokaság elé tették. Volt néhány kis haluk is, és miután áldást mondott, szólt, hogy ezeket is tegyék eléjük. Ettek és jól laktak, azután összeszedték a maradék darabokat 7 kosárral, pedig mintegy 4000 voltak. Ezek után elbocsátotta őket. Boldogok, akik hallgatják és megtartják az Úr szent beszédét. Válaszul Isten igéjére, valljuk meg hitünket. Mondjuk el együtt az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, 3. napon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek szent lélekben, hiszem az egyetemes anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Foglaljunk helyet, és fogadjuk szeretettel a Malik családtól a születésnapos köszöntést.
A születésnapjukat kérjük, hogy álljanak fel. fogadják szeretettel az igét. És hogy imádságra csendesedjünk el, boldozunk imádságban a születésnapos testvérünkkel. Mennyei Atyánk, áldunk téged azért, hogy te vagy az élet ura. Köszönjük neked az életünket. Köszönjük neked a felmenőinket, dédszüleinket, nagyszüleinket, szüleinket, akiken keresztül gondoskodtál rólunk, akiken keresztül formáltad a mi életünket. És köszönjük neked, Urunk, hogy nem csak biológiai élettel ajándékozol meg bennünket, hanem Jézus Krisztus által benned van az örök élet. És köszönjük neked, Urunk, hogyha már hozzád tartozhatunk, hogyha már a te családodnak a tagjai lehetünk. Hálásak vagyunk neked azért, hogy benned ott van az örök élet, hogy benned egy új közösséget kaphatunk, hogy nem vagyunk idegenek, nem vagyunk jövevények. És köszönjük neked, hogy nem kell félnünk, mert ahogyan ebben az igében is elénk adtad, te megváltottál bennünket. Nevünkön szólítottál, ismersz bennünket, és a tieid lehetünk. Köszönjük neked, Urunk, hogy ez adhat nekünk igazi békességet. És így kérünk a születésnapos testvérekért, hogy átélhessék életük minden napján azt, hogy te ott vagy. Hogyha jönnek is a kísértő gondolatok, a félelmek, akkor beléd kapaszkodhatnak. Köszönjük, Urunk, hogy benned teljes lehet az életük. Köszönjük, Urunk, hogy nálad ott van mindaz, amire szükségük van. És köszönjük, Urunk, hogy te szolgálattal is megbízol bennünket, és veled nem hiába való az életünk, a szolgálatunk. Kérünk, Urunk, hogy így áld meg testvéreinket, így töltsd be az ő életüket, és add, hogy a te jelenlétedben tudjanak minden nap lenni. Amen. És egy igei áldást fogadjanak a testvérek. Jézus Krisztus tegnap, ma és mindörökké ugyanaz. Amen.
Köszönöm szépen. Ez Úristennek egy ajándéka volt nekem, hogy Peti pont ebben a hónapban bukkant fel. Jó volt ez a rendezés, és örülök, hogy együtt ünnepelhettünk testvérekkel az elmúlt hónapban, és hogy itt a gyülekezetben is. És most szeretném kérni a gyerekeket, hogy gyertek ide előre. Lenne egy kérdésem, mielőtt elmondom, hogy mi a feladat. Jó? Na, hát. Nagyon sok bibliai történetet szoktatok hallani, hiszen jártok sokat istentiszteletre, gyerekórára, otthon is olvasgatjátok a Bibliát, együtt is a családdal, hittanóra, mindenféle alkalomban. Eszetekbe jut-e olyan valaki a tanult történetek közül, akinek az élete, amikor az Úr Jézussal találkozott, akkor ilyen nagyon-nagyon gyökeresen megváltozott?
Váltás.
Például Pál apostol. Neki hogy változott meg az élete? Miben látszott, hogy megváltozott az élete?
Előtte keresztényeket üldözött.
Így van. Mi volt a szívébe előtte keresztények irány? Gyűlölet. Hatalmas nagy gyűlölet volt. Mindent elkövetett, hogy megölje őket. És amikor találkozott Jézussal utána?
Aztán már szerette.
Így van. Szerette őket, sőt, ő is közéjük tartozott, tehát látszott az életén az, hogy találkozott Jézussal? Látszott. Nagyon jó. Tudtok-e még példát mondani? Akinek az életén találkozott, és nagyon meglátszott utána, mert másként csinálta a dolgokat. Felnőttek? Tudnak esetleg ilyen nagyon nevezetes emberkét mondani? Zákeus, így van, én Zákeusra gondoltam első körben, mert hogy feladatot kell adnom hozzá, és ebbe is gondolkodtam, hogy mi az, amit tudok nektek olyat, hogy izgalmas megcsinálni gyurmából. Zákeusnál ott miben volt a, emlékeztek melyik a Zákeus történet, igen. Ugye? Mit csinált ez a Zákeus?
Nem, mert
Mert?
Lássa Jézus, mert kicsi volt.
Így van. Tehát látni akarta Jézus, de ahhoz miért kellett neki fára mászni? Miért nem tudott úgy oda menni hozzá?
Hát nagy volt a sokaság, és nem
engedték. Nagy volt a sokaság, nem? Miért nem engedték?
Hát nem szerették.
Miért nem szerették?
Azért, mert több pénzt kért, mondjuk be tudjanak menni, és amit oda kellett adni a királynak, azt odaadta, de többi pedig nálam maradt.
Bizonyám, a foglalkozása vámszedő volt, és nem csak annyi pénzt szedett el az emberektől, amennyit kellett, hanem sokkal többet, mert neki mi volt a leges legfontosabb?
A pénz.
Sok pénz legyen. Az, hogy milyen ára van ennek, meg hogy megy tönkre az élete, az övé, meg másoké, az nagyjából nem érdekelte, csak sok pénze legyen. Találkozott Jézussal. Utána mi történt? Emlékeztek el.
Jézus mondta, hogy a te házadban leszek, és aztán mindig, miután beszélgettek, aztán visszaadta a pénzt, és még többet is.
Így van. Mert Jézus azt mondta neki, hogy most akkor ezt kell csinálnod?
Nem. Csak megváltozott.
Megváltozott. Ott volt Jézus vele, és Jézus jelenléte, a vele való közösség, hogy mit mondott pontosan neki, nem tudjuk, mert nem írta le a Biblia, de ennek hatására úgy megváltozott ez az ember, hogy már nem a pénz volt a legfontosabb a számára, hanem micsoda.
Isten élet.
Igen. Jézus, meg mindaz, amit Jézus tud adni, az Isten szeretetéből, meg ez az új élet. És ezért még a kárpótolta is azokat, akiket megkárosított, meg segített a szegényeknek. Na! A feladatotok az lesz, hogy amíg én prédikálok, gyurmából csináljátok meg a Zákeus történetet. Most nem feltétlen csak azt a részét, ami le van írva a Bibliában, hogy ül a fán, meg ül az asztalnál, hanem valamit kitalálhattok ahhoz, hogy látszódjon a előtte, meg az utána helyzet. Hogy mondjuk milyen volt ez a Zákeus akkor, amikor még nem ismerte Jézust, meg milyen volt utána, amikor már ismerte. Na, fölcsillant a szemed, van ötleted. Szuper, jó munkát, és ha vége a prédikációnak, akkor vissza foglak ide hívni titeket, és megnézzük, mire jutottatok. Most a testvérek az ige hirdetésre készülve az egy, ugye?
Igen.
Egykor oly kedves kezdetű éneket fogjuk énekelni.
Thank you.
kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, hallgassuk meg azt a szent igét, amelyet egyházunkban erre a mai vasárnapra igehirdetési alapigeként jelöltek ki, és amit megírva találunk Pál apostolnak a rómaiakhoz írott levelében, a 6. fejezetben, a 19-től a 23. versig a következőképpen. Isten igéjét tehát Pál apostol római leveléből olvasom, a 6. fejezet 19. versétől. Emberi módon beszélek, mivel erőtlenek vagytok. Ahogyan tehát átadtátok tagjaitokat a tisztátalanságnak és a törvénytelenségnek, a törvénytelenség szolgálatára, úgy most adjátok át tagjaitokat az igazság szolgálatára, hogy szentek legyetek. Mert amikor szolgái voltatok a bűnnek, szabadok voltatok az igazságtól. De milyen gyümölcsöt termett ez akkor nektek? Bizony, most szégyenkeztek miatta, mert ennek vége a halál. Most azonban, miután a bűntől megszabadultatok, és az Isten szolgái lettetek, már ez meghozta nektek a gyümölcsét, a szent életet, amelynek vége az örök élet. Mert a bűn zsoldja a halál, az Isten kegyelmi ajándéka pedig az örök élet Krisztus Jézusban, a mi Urunkban. Amen. Keresztény gyülekezet, kedves testvéreim az Úr Jézus Krisztusban, nagyon megrendítő az a tapasztalat az ember életében, amikor rászakad a bűneinek a súlya. Nagyon megrendítő ez, amikor először történik meg, és ez a hatalmas nagy teher, ami az emberre rászakad, megnyílik a szeme olyan dolgokra, amiket lehet, hogy addig teljesen természetesnek tartott, ez viszi oda Krisztus keresztjéhez, ez viszi oda, hogy ki tudja mondani azt, hogy semmit nem ér az életem Krisztus nélkül, hogy nekem szükségem van arra a bűnbocsánatra, arra az új életre, amit egyedül az Isten fia, a Golgotán megfeszített Krisztus tud megadni nekem. Nagyon megrendítő ez a pillanat, és azt gondolom, hogy akik átéltük ezt a helyzetet, ezt a pillanatot, kristálytisztán emlékszünk ennek a helyzetnek a gyötrelmeire, de ennek a helyzetnek a felemelő folytatására is. De hadd mondjam az drága testvérek, hogy talán még ennél is megrendítőbb az, amikor a hívő emberre szakad rá a bűnének a súlya. Olyan bűnének a súlya, amit tudja, hogy le kellett volna tennie akkor, amikor megtért, mert már akkor megvolt ott az életében, de valami miatt ezt nem tette meg. Nem tette meg, mert nem látta meg akkor ott abban a helyzetben, vagy meglátta, de valamilyen oknál fogva, ilyen-olyan kifogások miatt valahogy elodázta az ettől való szabadulást. Megtért emberként éli az életét, és mégis ott van az a bűn, kiegyezett vele. De aztán egyszer úgy rászakad ennek a konkrét bűnnek a súlya, hogy az aztán mindent visz. Testvérek, tudom, miről beszélek. Beszéltem már a testvéreknek személyes bizonyságtételben, és pont nem olyan régen is előkerült ez, hogy 15 évesen az én megtérésem az egy valódi, komoly megtérés volt. Tényleg a döntő fordulat az életemben. De volt egy bűn, ami megmaradt. Volt egy olyan terület, ami nem került az Isten uralma alá. És amikor átéltem azon a bizonyos születésnapon, 38 éves koromban, a Betesdai béna történetén keresztül, a következő napon olyan szinten fejbevágott Isten egy igével, azzal a bűnnel kapcsolatban, Pilis Csabán, emlékszem, melyik emeleti szobában voltam akkor, hogy az valami elképesztő teherként nehezedett rám,
De akkor kezdett el Isten abból a bűnből megszabadítani, és véglegesen, rendesen talpra állítani. Testvérek, borzasztó az, amikor valaki hívő ember létére hordoz olyan bűnöket, amiket nem lenne szabad. Olyannak hordozni, aki Krisztust vallja az ő urának. Drága testvérek, az az ige, amit kaptunk prédikációs alapigeként, ugyanabból a fejezetből van, mint amiből a múlt vasárnapi prédikációs alapige. Tulajdonképpen annak a folytatása. Római levél 6. fejezetének az elejéről szólt az igehirdetés múlt vasárnap, amikor ugye a keresztség volt előttünk, és az, hogy az Isten megelőző szeretete, az mit jelent a mi számunkra, hogy kaptunk egy csekket, amit beválthatunk, és milyen fantasztikus, hogyha megtörtént ez a beváltás, hogy hittel igent mondtunk arra a szeretetre, amivel az Isten hozzánk közeledik, de hogy ez nem csak azt jelenti, hogy akkor egyszer kellett ezt a csekket beváltanunk, hanem azóta is nap mint nap jönnünk kell Krisztus keresztjéhez, a bűneinkkel, a terheinkkel, a nyomorúságainkkal, hogy az az isteni szeretet, ami megváltott minket, az élő módon ott düböröghessen a mi életünkben. Erről volt szó múlt vasárnap a Római Levél 6. fejezetének elejéről, és most ugyanennek a fejezetnek a végéről, pedig arról szól az ige, hogy miről szól ez az új élet. Hogy miről szól az, hogy aki az Istené, annak azt mondja az Isten, hogy szentek legyetek. Hogy ahogyan eddig odaadtátok magatokat a tisztátalanságnak, a törvénytelenségnek a szolgálatára, úgy most adjátok oda magatokat az igazság szolgálatára, az Isten szolgái legyetek. Szentek legyetek. Megszentelt életben járjatok. Az, amit kaptatok az Istentől, a megfeszített Krisztus által, annak legyen folytatása az életetekben. Látszódjon a különbség, hogy milyen volt előtte, és milyen utána az életed. Jézusé vagyok. Ő az Úr az életemben. Nagyon sokszor kimondtam ezt a mondatot. Te is kimondtad, szerintem nagyon sokszor. Jézusé vagyok. Ő az Úr az életemben. És tényleg így volt ez mindig, amikor ezt kimondtad? Tényleg Úr volt minden felett? Tényleg mindenben hozzáigazodtál? Nem volt ott olyan megtűrt bűn, aminek nem lett volna szabad ott lennie? Ha tényleg igaz lenne az, hogy Jézusé vagyok, és ő az Úr az életemben? Testvérek, ezt a nagyon-nagyon nehéz kérdést hozza most elénk az Isten ezen a mai vasárnapon. Azért, mert arra akar minket elvezetni. Nem arra, hogy nem jó, ha ezt meggyőződéssel valljuk, de valljuk, hogy Jézusé vagyok, és ő az Úr az életemben. Csak ez legyen egy olyan biztos alap, és olyan biztos háttér, ami akkor is ott van, amikor ott vagyok egy határon, hogy ne lépjem át azt a határt, amit nem kellene. Vagy annál a reakciónál, amikor reagálnom kell egy helyzetre, hogy tényleg úgy reagáljak, ami azt tükrözi, hogy Jézusé vagyok, és ő az Úr az életemben. Hogy a cselekedeteimben, a gondolataimban, mindenben legyen ez látható, hogy Jézusé vagyok, és ő az Úr az én életemben. És testvérek, ez a kérdés most az én számomra, ezen a mai vasárnapon, és azt érzem, hogy ezt kell nektek továbbadnom, ezt a kérdést. A mai ige alapján, hogy te kinek adtad oda magad? Kinek adtad oda magad? A testedet, a lelkedet, a gondolataidat, a szavaidat, a cselekedeteidet, kinek adtad oda magadat. 19. versben így fogalmaz Pál apostol, és innen van ez a kérdés, ami felmerült bennem, a szívemre helyeződött, hogy ahogyan átadtátok magatokat a tisztátalanság és a törvénytelenség szolgálatára, úgy adjátok oda magatokat az igazság szolgálatára. És az a szó, ami itt szerepel az eredeti szövegben, hogy odaadja magát, ez jelenti azt is, hogy odaadja magát, hogy megadja magát, hogy a rendelkezésére áll, hogy a szeme elé állítja azt, akinek odaadta magát. Ki az, akinek én odaadtam magam? Ki az, aki tényleg rendelkezik felettem? A testem, a lelkem, a szemem, a kezem, a lábam, hadd ne soroljam fel az összes testrészt, a gondolataim, a szívem, mindenem felett. Kinek adtam oda magam? Az az alapállás, és erről nagyon világosan beszél a Biblia, és itt ebben a szakaszban is nagyon világosan kijön, hogy az alapállás az, hogy nem vagyok a magam ura. Valakinek odaadom magam. Vagy az Istennek, vagy a gonosznak. Más opció nincsen. Kinek adtam oda magam? Kinek vagyok kiszolgáltatva? A tisztátalanságnak, törvénytelenségnek, vagy az igazságnak, az Istennek? Szabad, szolga. Ez a két kifejezés itt dübörög ebben az ige szakaszban. És mind a kettő egyszerre igaz. Csak az nem mindegy, hogy kinek vagyok szolgája, és mire vagyok szabad. Kinek vagyok szolgája, és mire vagyok szabad. A szabadságot nagyon-nagyon sokan félreértik. Sokszor még hívőkörökben is. Mert úgy értik, hogy ez egyfajta szabadosságot jelent, azt csinálok, amit akarok, vagy azt, hogy én határozom meg azt, hogy mi az Isten szerinti, mert én már ezt jobban tudom másoknál. Nagyon könnyű a szabadságot félreérteni. Nem vagyok szabad olyan értelemben, hogy én döntöm el, hogy mi a jó és mi a rossz. Nem vagyok szabad olyan értelemben, hogy én tudom választani a jót, és azt végig fogom vinni mindenen keresztül. Önmagamtól soha nem vagyok szabad. Csak akkor vagyok szabad, ha szolgája vagyok az Istennek. Ha kiszolgáltatom magam az Istennek. Ha odaadom magam. Testemet, lelkemet, gondolataimat, tagjaimat, szívemet, mindenemet az Istennek. Csak akkor lehetek szabad. Ha szabad akarok lenni attól, amit az Isten mond, akkor rabja leszek annak, aki Ádámot és Évát belevitte a bűnbe, és aki engem is nap mint nap bele akar lökni a bűnnek a legnyomorultabb helyzeteibe. De ha alárendelem magam az Úrnak, ha ő mondhatja meg, hogy mi legyen és hogy legyen, akkor szabad lehetek arra az életre, amit az Isten nekem elkészített, amit megadott akkor, amikor élettel ajándékozott meg, amit megad akkor, felkínálja, amikor átveszem tőle a megváltást. Amit megad akkor, amikor formálja bennem a gyümölcstermő életet. Ha alárendelem magam az Istennek, akkor lehetek szabad erre az új életre, erre a szent életre, az Istentől valóra. Drága testvérek, olyan szívbe markoló, ahogyan Pál apostol ebben a levélben beszél. Engem annyira megérintett az a gyengétség, az a mély szeretet, ami Pál apostol szavaiból árad. Emberi módon beszélek hozzátok, hiszen erőtelenek vagytok. Mint atya a gyermekéhez, úgy beszél Pál apostol itt hozzánk. Olyan türelmesen magyarázza az alapvető, a legfontosabb dolgokat. Szinte azt érzem benne, hogy drága, hát értsd már meg, hogy mit jelent a Krisztusban átadott élet. Hogy amit te átéltél a megtérésedkor, amikor odaborultál Krisztus keresztjéhez, amikor elhitted, hogy ez igaz, hogy ez rólad szól, akkor elkezdődött valami új a te életedben. És hogy mit jelent ez az új élet? Nem csak szóbeli hitvallást, hanem megváltozott életet. Nem csak lelki témákat, hanem gyakorlati kegyességet. Az, hogy tükröződik rajtad a mindennapokban, hogy kinek adtad oda magadat. Az, ahogy élsz, mások számára. Akik ott vannak a közvetlen közeledbe, meg akik távolabbról figyelnek, azok számára a jelzés, hogy ki a te életednek az ura, hogy kihez tartozol. És testvérek, hadd kérdezzem meg most ezek után, a te életeden mi látszik? Mi látszik? Mit láttak azok, akik az elmúlt napokban téged láttak? Lehet, hogy direkte figyeltek, de lehet, hogy csak egyszerűen melléd kerültek, és úgy figyelemmel kísérték a te napodat, a te hetedet. Mit láttak azok az emberek? Amit mondtál és tettél, abból milyen következtetést tudtak levonni az emberek? Kinek az uralmát ismerték fel a te életeden? Nem azt kérdezem, hogy volt-e megtérésed, hanem azt kérdezem, hogy megtérésed óta milyen gyümölcsöket érlelt a te életed. Milyenek ezek a gyümölcsök? Zamatosak? Ízletesek? Vagy szégyenletesek? Fanyarok? Kezdenek rothadni? Milyenek azok a gyümölcsök, amiket az elmúlt héten, vagy az elmúlt hónapban a te életeden megteremtek, és látszottak mások számára is? A megszentelődés ennek a mai istentiszteletnek a központi témája, fogalma. A megszentelődés, hogy aki az Istené, a Szent Istenhez tartozik, annak az, hogy új életben jár, az nem egy reménysége, hanem egy tapasztalata. És ez nem jelenti azt, hogy az az ember bűntelen. Nehogy valaki ezt félreértse. Esendő emberek maradunk, bűnös emberek maradunk, akkor is, ha Krisztuséi vagyunk. De az életén kell, hogy látszódjon az embernek, hogy új élete van, hogy a Szent Istenhez tartozik, hogy teremnek gyümölcsök, amiket az Isten érlel az ő életén. És ez egyszerre az Isten munkája, és egyszerre az embernek a feladata. A gyümölcs nem tudja saját magát érlelni. A fának, a napfénynek, az esőnek köszönheti azt, amivé válik. De el tud rothadni. Olyanná tud válni, ami undort kelt abból, aki le akarja venni a fáról. Aki nyúl érte, aki szeretné ízlelni annak a gyümölcsnek a zamatát. A gyümölcs nem tud változni. De mi igen. És én akkora ajándéknak érzem, drága testvérek, azt, hogy erről az igéről egy olyan vasárnapon hangozhatott az ige hirdetés, amikor van
úrvacsoravételi lehetőség az Isten tisztelet záró részében. Mert lehet olyan, én nem mondom, hogy mindenkinek kell ilyet most feltétlen találni az életében, de lehet közöttünk olyan, akinek a szem előtt most megjelent az, hogy Isten miről akar beszélgetni vele. Hogy mi az a bűn, amit X évvel a megtérése után még mindig megtűrt. Ami ott van. Ami fanyar rá tesz dolgokat. Ami rothasz dolgokat. Annak ellenére, hogy vallja, hogy Jézus az én Uram, én Jézushoz tartozom. De ez a bűn ott van. Mert nem lett letéve. Mert ebből nem lett szabadulás. Ennek továbbja is rabja maradt az a testvér. Ha van ilyen, akkor ne vidd magaddal tovább ezt. Akkor add oda magad teljesen az Istennek. A testedet, a lelkedet, a gondolataidat, a szívedet, a cselekedeteidet, mindent. És az úrvacsorában ezt átélheted, ennek az ízét érezheted, hogy Krisztus teste és vére megtisztít minden bűntől, attól is, amit most ismersz fel, egy ilyentől, ami így terhel le, és akadályoz abba, hogy kiteljesedett életet élhess, és az lehess, akinek az Isten tényleg szeretne látni téged Krisztusban. De ha ennyire súlyos, nem nehezedik rád. De az elmúlt hétnek vagy heteknek vannak olyan bűnei, amik terhelik a lelkedet. Akkor is jöhetsz az úrvacsorához. És átélheted azt a szabadságot, hogy ezekből megszabadít az Úr. És szabaddá tesz arra az új életre, arra a megszentelt életre, amiben már benne jártál, de valahogy most valami egy picit megingott. Erre is hív téged a te Urad, drága testvérem. Ha ő a te Urad, akkor gyere hozzá, és éld ezt át, és legyél szabad. És menj így haza, és legyen így gyümölcsöző az életed. A következő héten, akár a gyerektáborban leszel, akár munkába mész, akár itthon a átlagos mindennapokat éled, látszódjon rajtad. Legyen mások számára áldás, amit te átéltél. Imádkozzunk. Drága Urunk, köszönjük neked azt, hogy te sokszor nagyon húsba vágó dolgokról beszélsz. És én most különösen is azért szeretnék imádkozni, hogy ha van közöttünk olyan, akinek rámutattál egy nagyon-nagyon súlyos dologra az életében, akkor könyörülj meg rajta, és segíts neki, hogy ezt ma le tudja tenni, és új emberként tudjon tovább menni. Köszönöm neked, Uram, hogy tudjuk, tapasztaltuk azt, hogy te milyen hatalmas vagy, hogy milyen nagy a te erőd, hogy akinek az életében te cselekedni akarsz, és aki megnyitja a szívét előtted, annak az életében hatalmas dolgok történhetnek. Hogy ez nem csak régen volt így, hanem ma is így van. Kérlek téged, Uram, hogy így cselekedj most közöttünk is. És te add, hogy ez a mai úrvacsora mindannyiunk számára a megszentelt életünkben egy fontos mérföldkő lehessen. Jézus Krisztusért kérünk, hallgass meg minket. Amen. Énekeljük most az Eke Énekeskönyv 167-es számú énekét.
Thank you.
Szeretettel osztom meg a testvérekkel a hirdetéseket. Jövő héten csütörtökön 18 órától bibliaóra lesz a kisházban. Az útmutató napi igéit fogják a testvérek együtt tanulmányozni. Ugye itt a nyári rend szerint egyik héten női kört, másik héten bibliaórát tartunk. Múlt héten női kört tartottunk, most mi elmegyünk Bodrogkeresztúrra a gyerekhétre, de Laci itthon lesz, és szeretettel vár mindenkit csütörtökön a bibliaórára, azok közül a testvérek közül, akik itthon lesznek. Aki eddig is járt, bátran jöjjön, aki esetleg eddig nem járt, de most érzi a hívást, akkor bátran csatlakozzon be. Szombaton szeretnénk kerti partit tartani a parókián. Tavaly ez nagyon áldott alkalom volt, többször is volt erre lehetőségünk, hogy szombati napon előre megbeszélt időpontban délután 4 órától, ki meddig maradt, voltunk együtt, és része volt ennek az alkalomnak a kötetlen beszélgetés, az éneklés, nagy éneklések is voltak mindig, akkor egy kis falatozás, és az ige fölé való hajolás. Nagy áldása volt ezeknek az alkalmaknak, hogy olyanok is eljöttek ilyen alkalomra, akik nem biztos, hogy egy hétközi alkalomra, egy női körre vagy egy bibliára eljönnek, de ide tartoznak a gyülekezetünkhöz, vagy lazában kötődnek a gyülekezethez. Nagyon nagy szeretettel hívok most is mindenkit. Hívogathatunk bátran másokat is, ezt sokszor mondtam már, hogy érezzük otthonunknak a templomot, a kisházat és a parókiát egyaránt, hogy mind a három helyszín tényleg a gyülekezet épülésére és az Isten dicsőségére lehessen. Így várunk szeretettel mindenkit, aki teheti és szívesen részt vesz ebben, jövő héten szombaton délután 4 órától a parókián, aminek a címe Halasi Gyula utca 19. Ha valaki szeretne hozzájárulni valamivel ehhez az alkalomhoz, süteményt, jégkrémet, üdítőt, bátran lehet hozni, grillezni szeretnénk egyébként, ahogy tavaly is csináltuk, ez egy viszonylag könnyen kivitelezhető dolog. Jövő vasárnap pedig 10 órakor istentiszteletre várjuk szeretettel a testvéreket ide a templomba, a gyerekeknek pedig lesz majd külön gyermekfoglalkozás. Az, hogy ifi lesz-e a héten, az egyelőre kérdés, az mindig kérdés, mindig megkérdezzük előtte a fiataloktól, ha megvannak, akkor lesz, ha nincsenek, akkor éppen nem lesz, csak tudunk egymásról. A jövő hét fontos eseménye, hogy hétfőtől péntekig leszünk Bodrogkeresztúron a gyerekhéten. Ha jól számoltam a Viki által átküldött névsort, akkor több mint 50-en megyünk, gyerekek és szolgálók vegyesen. Innen Kisvárdáról 5-en készülünk menni. Nagyon kérjük a testvéreket, hogy hordozzák imádságban ezt a hetet, mert egyrészt nagyon fontos, hogy a körülmények olyanok legyenek, amik biztonságosak, tehát, hogy így vigyázzon ránk az Úr, hiszen nagyon sok minden megtörténhet egy táborozás alkalmával, de ami még ennél is fontosabb, hogy lelkileg tapasztaljuk meg azt, hogy az Isten mit munkál ki a szívünkben. Nagyon sokféle üzenet fog elhangozni, hogy legyen nyitott a szíve a gyerekeknek is, a szolgálóknak is arra, hogy azt értsék meg, amit Isten az ő életükben el akar végezni, a közösség által, az ige szolgálatok által, tényleg az Isten tudjon minket előrébb vinni, személyes életünkben, illetve a gyülekezetünket is. Ehhez nagyon fontos, hogy a gyülekezet ott álljon mögöttünk támogató háttérként. Egyébként a nyáron nagyon sok lelki alkalom van, biatorbágyi alkalmak, ekés alkalmak is, benne vannak az időpontok a bulletinben. Bátorítjuk a testvéreket, hogy vegyünk részt ezeken az alkalmakon, ne menjen el úgy a nyár, hogy egy ilyenen legalább nem veszünk részt, ahol intenzíven kitesszük magunkat az Isten igéjének, hogy tudjon valamire rámutatni, amit fontosnak tart. Amit még szeretnék hirdetni, hogy lassan jön a lapzárta a következő gyülekezeti hírlevelünkhöz, akinek van olyan bizonyságtétele, amivel írott formában is tudja építeni nem csak a gyülekezetet, hanem azokat is, akikhez ez a gyülekezeti hírlevél eljut. Azt kérem szépen, hogy július 22-ig, tehát jövő vasárnap utáni hétfőig küldje el nekem e-mailen. De van lehetőség bizonyságtételre az istentiszteleti alkalmakon is, kiállhatunk, vagy szólhatunk előtte, és akkor örömmel fogadjuk a testvérektől a bizonyságtételt.
Bátorítom a testvéreket, ha valakinek lelkigondozói beszélgetésre van szüksége, akkor jelezze, vagy lelkészi látogatásra. Valóban igaz az, hogy most nyáron is ezer felé voltam, de ha tényleg fontos, valakinek olyan a helyzete, akkor szóljon, mert minden megoldható, és meg lehet akkor találni a lehetőséget a beszélgetésre. És akinek van a templom felújítására, járdaépítésre adománya, azt köszönettel fogadjuk, az eddigieket is köszönjük, de ha valakinek a szívén van még ilyen szándék, akkor bátran tegye meg ezt a következő időszakban. Legyen Isten áldása a hirdetéseken, terveinken, adja meg az Úr azt, hogy ami egyezik az ő akaratával, az valóban áldással, lélektől áthatottan megvalósulhasson, ha pedig valamit mi tervezünk, de az Úrnak mások a tervei, akkor adjon nekünk bölcsességet, hogy ezt meglássuk, és alázatot, hogy ezt beismerjük, és igazodjunk akkor az ő másfajta tervéhez. Isten békessége, mely minden értelmet meghalad, meg fogja őrizni szívünket és gondolatainkat a Krisztus Jézusban. Amen. Most a gyerekeket kérem szépen, mielőtt az úrvacsorára készülünk, hogy hadd nézzük meg, hogy mi lett ezzel az Zákeussal. Változott-e az élete? Óha! Megint egy nagy volumenű alkotás. És csapatmunka volt. Na. De sokan vannak itt. Na, várjunk csak. Úgy kéne, hogy testvérek, bár majd ki fogjuk vinni szerintem a kijárathoz, hogy meg lehessen nézni a testvéreknek. Na, fölemeljük. Gyertek csak így ide. Így tesszük. Na, próbálom egy kicsit dönteni. Na, itt van, aki felborul, hát van ilyen, így néha az ember óra bukik az életben, ugye? De milyen jó, ha van, aki segít és fölállít. Na, van az előtte és az utána helyzet. Gyere, Iza, te is közelebb, hogy lássuk, hogy mit alkottatok együtt. Együtt csináltátok?
Nem.
Vagy hogy csináltátok?
Egyik részét.
Aha. Tehát, hogy az volt a munkamegosztás, hogy elosztottátok a feladatot, hogy az előtte meg az utána levő helyzetet, és akkor kitaláltátok ki, hogy mi legyen az előtte levőben, meg mi legyen az utána?
Ugyanazt gondoltuk, hogy szedi a pénzt, ők pedig, hogy visszakérjük.
Aha! Ugyanazt gondolták. Akik ugyanabban a csapatban vannak, ugyanazt gondolták, hogy mit kell csinálni. Azért az jó dolog, hogyha egy közösségben azt élik meg az emberek, hogy ugyanazt gondoltuk, hogy mit kell megmutatni az Isten munkájából. Na és akkor nagyon változott ennek az Zákeusnak az élete? Nagyon? Látszik rajta? Na, hogy látszik? Azok az emberek, akik ezzel az Zákeussal előtte találkoztak, boldog emberek voltak? Nem voltak boldogok?
Nem.
Miért nem voltak boldogok?
Hát,
hát egy gazdag ember közelébe kerültek, az nem jó dolog?
Hát oda kellett adni a
pénzt. Hát igen, mert oda kellett adni a pénzt, tehát nem voltak boldogok. Akik Zákeust látták, az előtte Zákeust, azok nagyon nem voltak boldogok ettől a Zákeustól. Legszívesebben sose találkoztak volna vele, de sajnos muszáj volt. Ez volt az előtte Zákeus. De sok pénzt összeszedett, az majdnem kifolyik abból a ládából. És ez a sor, meg itt látom, hogy mennyire lekonyulnak a szája. Nagyon szomorúak ezek az emberek, amit látnak Zákeusnak az életén. Na, az utána Zákeus az milyen? Milyen szóval az Zákeus, Iza?
Visszaadja.
Visszaadja mindenkinek. Itt változott az arckifejezés is az utána az embereknél?
Igen.
Bizony, itt ezek szomorúak, amazok meg. Boldogok! No hát, miről szólt a prédikáció? Mi volt a fő üzenete? Hogy ha Krisztusé vagyok, akkor annak látszódnia kell az életemen, és akik látnak engem, azok látják a különbséget. Milyen jól megcsinálták ezt a gyerekek, hogy valóban azok az emberek, akik ott vannak Zákeus körül, az előtte levő emberek szomorúak, az utána levő emberek viszont, tehát a megtért Zákeussal találkozott emberek viszont örülnek neki, hiszen Zákeus már odaadta magát az Úrnak, a testét, a lelkét, a pénzét, a mindenét.
Odaadtuk magunkat az Úrnak? Látszik rajtunk? Jó lenne, ha minél inkább látszódna. Odaadtuk magunkat? Látszik rajtunk? Látszódjon még jobban. Ha esetleg múlt héten nem sikerült annyira látszódnia, akkor jövő héten próbáljuk meg ezt még inkább megmutatni. Hadd legyen sok ilyen boldog ember körülöttünk is. No, oda vihetitek, majd ott kitaláltok, hogy hogy tegyétek le, hogy amikor majd vége lesz az istentiszteletnek és jönnek a testvérek, akkor meg tudják nézni közelről, jó? Köszönöm szépen, és akkor most az úrvacsorára készülve a 301-es ének első, második és harmadik versét énekeljük. Jézus Krisztus mondja, jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok, és megvagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. Vegyétek fel az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy szelíd vagyok, és alázatos szívű, és megnyugvást találtok lelketeknek. Mert az én igám kedves, és az én terhem könnyű. Imádkozzunk! Urunk, megváltónk, bűnökkel és gondokkal terhelten, külső és belső feszültségektől megfáradva járulunk hozzád. Örömmel és hálával fogadjuk hívásodat, megnyugvást keresünk nálad. Taníts minket szelídségre és alázatosságra, hogy felismerjük és elismerjük hibáinkat, és felvegyük a te igádat, a megbocsátó és segítő szeretet, szép igáját. Amen. Testvéreim az Úrban, amikor most az Úr szent vacsorájának ünneplésére készülünk, vizsgáljuk meg magunkat Isten színe előtt. Tekintsünk bele abba a tükörbe, amit Isten a 10 parancsolat által tart most elénk. Ezt mondja az Úr. Én vagyok az Úr, a te Istened. Ne legyen más Istened. Ne vedd hiába Istened nevét. Szenteld meg az ünnepnapot. Tiszteld atyádat és anyádat. Ne ölj. Ne paráználkodjál. Ne lopj. Ne tégy fele barátod ellen hamis tanúbizonyságot. Ne kívánt fele barátod házát. Ne kívánt fele barátod házastársát, vagy bármiféle tulajdonát. Mert én az Úr, a te Istened, féltőn szerető Isten vagyok, aki megbüntetem az atyák bűnét a fiakon, harmad és negyedízig azokon, akik engem gyűlölnek. De kegyelmet gyakorlok, ezerízig azokkal, akik szeretnek engem, és megtartják az én parancsolataimat. Krisztus Urunk ezt mondja a parancsolatokról. Szeresd az Urat, a te Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből.
Ez az első és nagy parancsolat. A második pedig hasonlít ehhez, szeresd fele barátodat, mint magadat. Nincs más parancsolat, amely nagyobb ezeknél. Az Úr Jézus apostola így tanít, ha azt mondjuk, nincsen bűn mi bennünk, magunkat csaljuk meg, és igazság nincsen bennünk. Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz az Isten, megbocsátja bűneinket, és megtisztít minden gonoszságtól. Ezek után, akik élni kívántok az Úr szent vacsorájával, felállva feleljetek a gyónási kérdésekre. Az élő Isten szín előtt kérdem mindenkitől, személy szerint. Testvérem az Úrban, vallod-e magadat bűnösnek, és ezért kárhozatra méltónak? Vallod-e?
Vallom.
Bánod-e igazán bűneidet? Bánod-e?
Bánom.
Megbocsátottál-e mindazoknak, akik vétkeztek ellened? Megbocsátottál-e?
Megbocsátottam.
Igyekezel-e ezután Isten akarata szerint élni? Igyekezel-e?
Igyekezem.
Hiszed-e, hogy Isten a Krisztusért megbocsát a megtérő bűnösnek? Hiszed-e?
Hiszem.
Legyen nékünk a mi hitünk szerint, ezzel a hittel könyörögjünk a gyónó imádságban Isten irgalmáért. Vallom előtted, szent és igaz Isten, hogy vétkeztem ellened és embertársaim ellen, gondolattal, szóval és cselekedettel. Sok jót elmulasztottam, sok rosszat elkövettem. Nem vagyok méltó kegyelmedre, méltó vagyok ítéletedre. Hozzád fordulok mégis, nincs más reménységem. Szent fiadért, az Úr Jézus Krisztusért kérlek, légy hozzám irgalmas, és bocsásd meg bűnömet. Amen. És testvérem, vidd most oda csendes imádságban az Úr elé azt, amit szeretnél itt hagyni, és amiből szeretnél szabadulást, új életet, megszentelt életet. Amen. Testvéreim, Isten megkönyörül mindenkin, aki a bűn mélységéből kiált hozzá. Ezért rendelte az Úr az egyházban a bűnbocsánat és a békéltetés szolgálatát, amikor feltámadása után ezt mondta tanítványainak, békesség néktek. Ahogyan engem küldött az Atya, én is úgy küldelek titeket. Akiknek bűneit megbocsátjátok, megbocsátatnak azoknak, akikéit megtartjátok, megtartatnak. Ezért az Úr rendelése szerint hirdetem bűneitek bocsánatát, hogy oldozva legyenek a földön és a mennyben, az Atya és a Fiú és a Szentlélek nevében. Bízzatok és örüljetek bűnbánó Krisztusban reménykedő testvérek, Isten megbocsátotta bűnötöket, az ő szent lelke legyen veletek, hogy teremjétek a megtérés áldott gyümölcseit az Úr Jézus Krisztus által. Amen. Adjunk hálát az Úrnak, és magasztaljuk szent nevét. Méltó és igaz, illő és üdvösséges, hogy mindenhol és mindenkor hálát adjunk neked, mindenható Atyánk és örök Istenünk a Jézus Krisztus által, mert üdvösséget szereztél minden embernek, és atyai szeretettel gondoskodsz a világról. Ezért az üdvözültek mennyei seregével, és a földön élő egész anyaszent egyházaddal együtt boldogan áldunk és magasztalunk téged, és újongó énekkel hirdetjük szent neved dicsőségét.
Thank you. Szent vagy, Urunk, és nagy a Te irgalmad. Elítéled a bűnt, de megmented a bűnösöket szeretett fiad élete árán, és megörvendezteted jóságoddal minden teremtményedet. Ételt és italt adsz az embereknek, hogy életük legyen, és boldogan adjanak hálát Te néked. Nekünk pedig lelki ételt és italt és örök életet is adtál a Te szolgád Jézus Krisztus által. Ezért a nagy irgalmadért kérünk, küld el most szent lelkedet, és szentelj meg minket, hogy ami Urunk szent teste és vére által egyetlen testvéri közösséggé legyünk, amikor most rendelése szerint cselekszünk, és tanítása szerint így imádkozunk. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Amen. Hallgass meg imádságunkat a mi Urunk Jézus Krisztusért, aki azon az éjszakán, amelyen elárultatott, kezébe vette a kenyeret, hálát adott és megtörte, tanítványainak adta és ezt mondta: vegyétek, egyétek, ez az én testem, amely ti értetek adatik, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen miután vacsorát, kezébe vette a poharat is, hálát adott, nekik adta és ezt mondta: igyatok ebből mindnyájan, e pohár az új szövetség az én véremben, amely ti értetek és sokakért kiontatik bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Ezért valamennyiszer eszünk-e kenyérből és iszunk-e pohárból, az Úr halálát hirdetjük, amíg újra eljön. Mert méltó a megöletett bárány, hogy övé legyen az áldás és a tisztesség, a dicsőség és a hatalom, örökkön örökké.
Thank you.
Adjunk hálát az Úrnak, imádkozzunk. Drága Urunk, áldunk és magasztalunk téged, és köszönjük neked, hogy te csodálatosan, hatalommal és erővel cselekszel. Köszönjük neked azt a csodát, hatalmat és erőt, amit megmutattál, akkor, amikor a te szent fiad a Golgotai kereszten feláldozta az életét, és ezzel felkínálta minden ember számára az üdvösség lehetőségét. Köszönjük neked, Urunk, azt a csodát, amikor egy-egy lélek megismerhet téged, és odaborulhat eléd, és átélheti azt, hogy van bűneire bocsánat, és hogy elkezdődhetett egy új élet, ami már itt elkezdődött ezen a földön, de aztán a te országodban érhet célba. Köszönjük neked azt a csodát, Urunk, hogy megragadtál bennünket, hogy ismerhetünk téged, és köszönjük neked azt, amit eddig már cselekedtél a mi életünkben, de azt is, amit most, akár ezen a mai Isten tiszteleten, vagy ezekben a napokban cselekszel. Áldunk és magasztalunk téged, és kérünk téged, Urunk, hogy te add, hogy a te jó akaratodhoz tudjunk igazodni, hogy legyen bennünk készség és alázat, engedelmesség és odaszánás, hogy megtegyük azt, amire te hívsz és buzdítasz bennünket. Így kérünk, Urunk, hogy te áld meg a személyes életünket, te áld meg a családunkat, gyülekezetünket, egyházadat. Te add, hogy valóban felragyoghasson a te jelenléted, a kegyelem evangéliuma nagyon sok életben, nagyon sok szívben. De könyörgünk hozzád azokért a testvéreinkért is, akiknek az élete most valamilyen szempontból nagyon nagy megpróbáltatásban van, nagy mélységben, küzdelemben, akár valamilyen betegség, kísértés, vagy bármilyen helyzet miatt. Te légy velük, te könyörülj rajtuk, és te mutasd meg magad mindennél erősebben az ő számukra. Így köszönjük meg neked azokat a helyzeteket, amikben mi magunk voltunk benne, akár csak az elmúlt időszakban is, amelyekben te megmutattad a te hatalmadat. Így kérünk, Urunk, hogy légy velünk, maradj velünk, vezess minket, és cselekedjél velünk a te kegyelmed szerint. Amen. Testvérek, menjünk el és hirdessük az Úr halálát és feltámadását. Tegyünk bizonyságot az ő szeretetéről. Mi, akik megtapasztaltuk a bűnbocsánat örömét, építsük a testvéri közösséget az emberek között megbocsátással és önfeláldozó szeretettel. És ehhez vegyük az Úr áldását. Istennek népe, az Úr áldjon meg és őrizzen meg téged. Az Úr világosítsa meg az ő arcát te rajtad, és könyörüljön rajtad. Az Úr fordítsa az ő szent arcát te feléd, és adjon te néked békességet. Nem vagytok többé idegenek és jövevények, hanem polgártársai a szenteknek, és háza népe az Istennek. Adja az Úr, hogy ha nem is a földkerekség minden lakója, de azon lakói, akik velünk találkoznak, lássák ezt, és érezzék ennek az áldásait. Áldott hetet kívánok a kedves testvéreknek, erős vár a mi Istenünk.